kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jelentős nap ez a mai Magyarország és a rendszerváltás történetében. Az országgyűlés az alaptörvény 17. módosításáról dönt, és ezzel arról is, hogy lezárjuk-e azt a korszakot, amely során a bukott állampárt a saját működési szabályzatává tette az ország legfontosabb törvényét, az alaptörvényt, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirendelőt. Magyar Péter hangsúlyozta, arról döntünk, hogy a magyar állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit, kinevezéseit és előre beépített biztosítékait védi-e, vagy visszatér-e végre ahhoz a feladatához, amelyre létrejött, a magyar emberek szolgálatához. Tudomása szerint Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, javasolta a megfogyatkozott számú Fidesz frakciónak, hogy tiltakozásul adják vissza az országgyűlési képviselői mandátumukat, de ezt a javaslatot leszavazták. A napi rendelőti felszólalással egy időben Gulyás Gergely bejelentette, hogy lemond a Fidesz frakció vezetői tisztségéről. Döntését az alaptörvény 17. módosításával indokolta. Felhozta, hogy a jövőben a 12 esztendős mandátum korlátozás miatt az országgyűlési képviselők többsége ki lesz zárva a választásokból, valamint Súlyog Tamás köztársasági elnök elmozdítását is antidemokratikus lépésnek minősítette. Új részleget avatnak fel a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Kecskeméti gyárában, ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. Az átadón a miniszterelnök arról beszélt, az új üzemben fogják gyártani a Mercedes C-osztály elektromos változatát. Magyar Péter kiemelte, jelenleg több mint 100 000 autót gyártanak évente, és 5 000 munkavállalót foglalkoztatnak, a cél pedig az, hogy évi 350 000 autó is legördülhessen a gyártósorokról, továbbá, hogy 9-10 000 munkavállalója legyen a társaságnak. Mintegy 1,5 milliárd forintos beruházása a pizzagyár kezdte meg működését Szigetszentmiklóson. A 2000 négyzetméteres üzem Európa legnagyobb kapacitású kézműves nápolyi pizzagyára. A most 18 ember foglalkoztató társaság 3 műszakos termelést és 60 fős létszámot tervez. Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank számára nyújtott 2 milliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekciót, tájékoztatott a brüsszeli testület. A közlemény szerint az intézkedés célja, hogy az MFB képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban. Ilyen például az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az oktatás, a turizmus, a sport, a város és vidékfejlesztés, valamint a regionális felzárkóztatás. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már QuickLink-kel is befizethető, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. Szolgálatba álltak a MÁV első utastájékoztatási készenléti járművei, közölte a közlekedés és beruházási miniszter a Facebookon. Ezek célja, hogy zavar esetén minél előbb felkészült segítséget kapjanak az utasok, tette hozzá Vitézi Dávid. Életkori korlátozásokra van szükség az internetes platformokon, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen hozzátette, ez nem arról szól, hogy a gyerekek hozzáférhetnek a közösségi médiához, hanem arról, hogy a közösségi média hozzáférhet-e a gyerekekhez, és ha igen, mikor. Az EBI elnök a gyermekek online biztonságáról szóló uniós bizottsági jelentés bemutatásakor beszélt. Franciaország ad otthont a Tetrekészek koalíciója elnevezésű csúcs találkozónak, amelyen legalább 25 állam és kormányfő, köztük Volodymyr Zelenszky ukrán elnök vesz részt Párizsban. A találkozó célja az Ukrajna melletti nyugati egység megerősítése. Észak az oroszországi Stavropoli régióban robbanásokról és tűzről számoltak be a lakosok. Az ukrán támadásban egy olajraktár megrongálódott és kigyulladt. Ukrán drónokat hatástalanítottak Moszkva térségében is, ami újra komoly fennakadásokat okozott a légi közlekedésben. Erdőtűz pusztít a párizsi Fontainebleau erdőben. A France 24 szerint már 800 hektárnyi területet érint ez, és a tűz gyorsan terjed. A francia lakosság több mint egy harmadát a legmagasabb szintű riasztási szint érinti tegnap óta az újabb hőhullám miatt, és egyre nagyobb területekre terjednek ki az erdőtüzek országszerte. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 13-15, napközben 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Barada horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Végtelen az út, utazó, víz könyörtelenül. Így hát a világ, pár arc, pár édes emlék, pár édes csúk csupán, mi az állomásokon vár. Százezer kötél lelkemen, vissza-vissza húz, szüntelen. Marad egy állomás, vissza sem nézek, attól sem félek már, hogy a füst a szemembe száll. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad. Míg megmarad a hó, hajamon, s ha eljön majd egy állomás, a perónra lépek, a szemafor zöldre vár, de az íjegyem már lejárt. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem meg.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először ökölvívással, ezt követően labdarúgással, íjászattal, egy focitáborral, végül pedig futsallal foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Nyíregyháza lesz a házigazdája az elitökölvívó magyar bajnokságnak. A Continental Arénában felállított ringben mérik össze tudásukat a legjobb boxolók. Kovács Istvánt a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnökét hallják.
Majdhogy nem kötelező minden válogatottnak elindulni, természetesen ha valakinek sérülése van, vagy valamilyen egyéb oknál fogva nem tud részt venni a magyar bajnokságon, az még talán elfogadható, de én úgy tudom, hogy a teljes élmezőny nagy erővel készül a magyar bajnokságra, ami ugyan nem válogató, tehát nem tudjuk kijelenteni, hogy a magyar bajnok fog majd indulni a szeptemberi Európa bajnokságon, de hogy itt meg kell mindenkinek mutatnia magát, az teljesen egyértelmű, és én úgy látom, hogy azért az élversenyzőink Filiptől kezdve Hámer Lucán keresztül Vladán át mindenki nagyon komolyan vette a felkészülést. Túl vagyunk egy elég erős nemzetközi edzőtábor vonulaton és egy elég erős nemzetközi versenyeztetésen, és kaptak pár hét nem pihenőt, hanem a klubban való felkészülés lehetőséget. Én nagyon kíváncsian várom, hogy a válogatott versenyzőink hogy tudnak teljesíteni majd itt Nyíregyházán.
Szerdától zajlanak majd a küzdelmek a 103. Papp László ökölvívó országos bajnokságon. Komoly mezőny érkezik, mivel szeptember 15-e és 26-a között Európa-bajnokságot rendeznek Szófiában. Emmanuel Renzini szövetségi kapitány az OB-t kiemelt válogatónak tekinti az év főverseny előtt. Tavaly 150-nél is több ökölvívó nevezett, az idén július 6-a volt a határidő, de a pontos létszám természetesen csak a mérlegelésen dől el. Egy éve több súlycsoportban is borult a papírforma, és az idén is öldöklő küzdelmekre van kilátás. A bajnokság mellett egy Papp László életét bemutató vándorkiállítás is Nyíregyházára érkezett, és a fia is ott volt a bajnokságot beharangozó sajtótájékoztatón, fogalmazott dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.
Szeretnék visszahozni és építeni a régi hagyományokra, továbbvinni azt. Hát azért itt Nyíregyházán az ökölvívásnak van komoly hagyománya, és hát az, hogy most itt lesz az országos bajnokság és a Papp László centenárium programsorozat kiemelt állomással egy Nyíregyháza, amit köszönünk a Magyar Ökölvívó Szövetségnek. Azt gondolom, hogy ezzel a vándorkiállítással együtt ennél jobb promóciót nem is tudnék elképzelni.
A férfiaknál Szaka Istvánt 8-szor koronázhatják meg, Virbán Gábor a 7., Akilov Filip az 5. bajnoki címért lép ringbe. A nőknél Szűz Szabina immár a 12. aranyérmét célozza meg, de esélyes Hámori Luca 8-szor, Lakotár Hanna és Szelecki Lilla is súlycsoportjában. A márciusi Bocskai emlékverseny óta először léphetnek szorítóba a magyar versenyzők hazai környezetben. A házigazda Nyíregyházi Sportcentrum első helyen Petrimán Milán aranyérmében reménykedhet, a 65 kg-os válogatott boxoló harmadszor lehet magyar bajnok. Kőhalmi Rihárdot, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetőjét hallják.
Nagyon nagy megtiszteltetés mind a Magyar Ökölvívó Szövetségtől, mind Nyíregyháza városától, polgármester úrtól, hogy segítette ezt a rendezvényt aláhozni, és felkértek minket ennek a rendezésére. Egy előcsarnoka volt ennek a rendezvénynek már, mert 2023-ban egy utánpótlás magyar bajnokságot rendezett az aréna, de valóban a felnőtteknél még nem volt ilyen Nyíregyházán.
A bajnokság július 15-én kezdődik, a döntőket július 18-án rendezik. Délután pedig a kiemelt finálékra kerül sor. Jól halad a felkészülése a Nyíregyháza NB1-es labdarúgó csapatának. A részletekről Bódog Tamás vezetőedzőt hallják.
Abszolút sokat dolgoztak a játékosok, és tényleg itt csak pozitívan tudok róluk beszélni, mert abban a hőségben, ami ott is volt, abban tényleg maradéktalanul el tudtuk végezni azt, amit terveztünk, és azért az nem volt egyszerű, mert azért ez megnehezítette a dolgunkat. De sokat dolgoztunk, jó ellenfelek ellen játszottunk, jó helyen voltunk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy fejlődött. Mindenkinek a hozzáállása rendben volt, arra azért próbáltunk figyelni, hogy olyan játékosokat hozzunk, akinek azért a mentalitása olyan, és mi próbálunk azért úgy igazolni, bár még azért szükségünk van egy-két pozícióra, hogy tavaly évben azt hiszem nyáron 19 játékost hoztak, most ez ahhoz képest szinte semmi, úgyhogy egy-két játékost igazoltunk csak, de remélem ennek még nincsen vége, mert mindenképpen még akarunk igazolni. Úgyhogy ez a keret, aki itt van, ez szenzációsan dolgozott, és tényleg bízok benne, hogy sérülésmentesen tudunk neki menni az új szezonnak. Hát ez a fiatal játékosok a jövő zenéje, most nem tudom, hogy hogy van a fiatal szabály, hogy lesz a fiatal szabály, mindenképpen kellett olyan fiatal potenciális játékos, mint a Hőzsombor, a Kaczynszki, akik minőséget is képviselnek, van bennük fejlődési potenciál, és tudnak segíteni a csapatnak, szóval ők mindenképpen ők bevethető állapotban vannak. Na most egyértelmű vannak hiányposztok, mert azért úgy gondolom, hogy csatárposzton erősíteni kell, mert van egy-két sérültünk, van egy-két olyan teljesítmény, amit én másképp képzelek el. Úgy gondolom, hogy két-három ember szükséges még ahhoz, hogy legyen egy olyan csapatunk, ha sérülésmentesek maradunk, amivel neki lehet menni a szezonnak.
Boldog Tamás elárulta azt is, hogy mit vár a következő szezontól. Az biztos, hogy a Nyíregyháza az Újpest ellen kezd, majd következik két olyan csapat, amely a nemzetközi kupákban is indul, a tavalyi bronzérmes Debrecen, illetőleg a tavalyi bajnok Győr együttese.
Nem csak az, hogy ezzel a két csapattal játszunk az Újpest után, hanem mind a két ellenfél ellen idegenben játszunk, úgyhogy lehet mondani, hogy számunkra három olyan mérkőzés van, amikor játszol egy Újpesttel, ahol teljesen más célkitűzések vannak, mint nálunk, játszol két kupába induló csapat ellen, a bajnok és a harmadik helyzet volt a Debrecen. Szóval mások a célok, mások a tervek, mások a anyagi lehetőségek, de hát ez a szép a futballban, hogy sok minden a pénz körül forog, de azért attól függetlenül hozzáállással, mentalitással sok mindent ki lehet egyenlíteni, azon dolgozunk, hogy ez a különbség ne legyen meg, de egyértelmű, hogy ezen a három mérkőzésen ez a három csapat más játékerőt képvisel, és más anyagi lehetőségei vannak. De ott leszünk azért, és megpróbáljuk. Nagyon sok csapatnál volt változás. Én úgy gondolom, hogy nehéz szezon lesz, apróságok fognak dönteni, és éppen azon dolgozunk, hogy ezt az apróságot mi azért meg tudjuk lépni, és bízok benne, hogy egy jó erőállapotban levő csapatot tudunk kiküldeni a pályára. És amit tavaly is mondtam, ha eljutsz odáig, hogy minden mérkőzésen pariba vagy az ellenfélel is reális esélyed van a mérkőzés megnyerésére, akkor már nem jársz rossz úton, de természetesen szeretnék jól szerepelni. Minden mérkőzés nyerhető, ebből indulunk ki, úgyhogy ezért mindent meg is fogunk tenni.
Kedves hallgatóink, Boldog Tamást, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzőjét hallották. Ismét különleges sporteseménynek adott otthont Adács. Immár második alkalommal rendezték meg a harci távlövő íjászviadalt. A versenyre az ország több pontjáról érkeztek résztvevők, akik különböző kategóriákban mérték össze tudásukat, koncentrációjukat és pontosságukat. Magáról a sportágról Nagy Zoltánt, az ABA nemzeti hagyományőrző íjászai Adács vezetőjét hallják.
Hát az elképzelés az valójában, mivel hogy ugye íjászattal foglalkozok, először a céllövő íjászattal kezdtem. Aztán megmutatták egyszer nekem, hogy hát lehet ezzel távot is lőni, meg vannak ilyen távlövő versenyek, és akkor fogtam, elkezdtem ezt a távlövészetet. Hát olyan jó elkezdtem, hogy az első versenyem 2023-ban kezdődött, akkor beneveztem egy országos bajnokságra, volt egy nagy erős íjam, volt hozzá 5 darab vásárolt veszőm, és akkor én elmentem erre a versenyre, és hál' Istennek sikerült győzelmet aratnom, úgyhogy én lettem az országos bajnok 2023-ba. És ez váltotta ki a további folyamatot, ott megismerkedtem két barátommal, akikvel mai napig tartjuk a kapcsolatot, a mi egyesületünkben versenyeznek, és ővelük csináljuk, ugye ezt a szellemiséget tovább visszük, próbáljuk átadni majd a fiataloknak is, mindenkinek, aki részt szeretne venni egy ilyen versenybe, vagy egy ilyen íjászatba, mert ez azért másik oldala az íjászatnak. Tehát ez sokkal másabb, mint a többi a céllövészet, vagy bármi más. Felkészülésben is sokkal nagyobb erőléti felkészülés, azért itt távlövésben vannak kategóriák, tehát van a 45 fontos, 50 fontos kategória, utána vannak a nagy kategóriák, a korlátlan kategóriák. Tehát itt ahhoz, hogy az ember jó helyezést érjen el, nagyon sokat kell gyakorolni. Tehát nem mindegy, milyen szögbe lő az ember, nem mindegy, milyen nyílvesszőt készítesz, nem mindegy, a nyílvesződnek hol van a súlypontja. Ezt én is az évek alatt tanultam meg. Nem olcsó sport, mint a többi sporthoz képest. Tehát itt lehet olyan nyílvesszőket is vásárolni, például amik 20 ezertől 60 ezer forintig vannak egy darab nyílvessző. Tehát, hogyha ezt a vesszőt te fogod és kilövöd, lehet, hogy az első lövés után, ha ilyen szárazság van, mint most, bele talál ugye a földbe, 400-500 méteren, aztán eltörik a vesző, és 60 ezer forint, vége. A céllövésznek is megvan a maga ereje. A céllövészetben az a célja az íjásznak, hogy azt a folyamatot, amikor elkezdi a nyílvesszőt betenni az íjba, azt mindig ugyanúgy csinálja. Tehát az ismétlés ugyanolyan legyen, az fogja meghozni azt, hogy az íjász majd pontosabbá válik az íjával. Tehát itt a távlövészetben meg ennek az ellentétje van. Tehát itt nem a lassúság, megszokott mechanika, hanem itt gyorsnak kell lenni. Tehát az íjat nem szabad másodpercekre se hagyni, hogy beálljon valamilyen formára, hanem itten húzni és röpíteni kell a nyílvesszőt. Tehát ugye a lendületet ki kell használni, mert egy rugóval dolgozunk végül is.
Az előző percekben Nagy Zoltán harci távlövő íjászt hallották. Nagyszabású nyári foci tábort szervezett az FC 60, ahol több mint 100 gyermek tölthet el egy élményekkel, sporttal és közösségi programokkal teli hetet. Több korosztály, változatos foglalkozások és rengeteg mozgás várja a résztvevőket. Hogy milyen programokkal készültek a szervezők, és mit jelent ez a tábor a fiatal labdarúgóknak, erről Ofela Zoltánt, az FC 60 elnökét hallják.
A foci tábor az hagyományosan most már 11. alkalommal szervezzük ezt a foci tábort, a sporttábort a gyerekeknek, ami egyértelműen a Bosnak a segítségével zajlik. Évek óta 10 éven keresztül Bárdos Jani bácsi igazgatta a gyermekeket, és szervezte ezt a nagyszerű kezdeményezést. Most ebben az évben a Nagy Ádám kollégám vette át a stafétabotot tőle. 3 hetesre szűkítettük le az eseményt. Úgy döntöttünk, hogy most egy héttel kurtább lesz. Tavaly ugye 4 hetes volt, mint minden évben előtte. Így is több mint 100 gyerek jön majd össze a táborba a 3 hét alatt. Hát a hagyományoknak megfelelően nagyszerű programokkal, odaadó edzőkkel, stábtagokkal, akik vigyáznak a gyermekekre, és nagyon lelkes porontyokkal, akik szerepelnek a heti programban. 3 féle társadalmi rétegnek lett megszervezve. Egyik ugye a bososok, akik kedvezményesen kerültek be, ahol a szülők a tábor felét, anyagilag tábor felét állják, másik felét a bos. Van egy speciális rétegünk, amelyik a egyesülethez tartozik. Ők egy kedvezményes tarifával kerültek be a táborba, és van egy külsősök, akik csak erre szeretnének jelentkezni, azok egy közel 70 ezer forintos díjért tudnak részt venni a táborozásban. Ebből tevődik össze, ebből a 3 csoportból tevődik össze. 7 éves kortól 14 éves korig írtuk ki, mint ahogy eddig hagyományosan, vegyesen, ami jót tesz a gyerekeknek, mert a nagyobbak azok vigyáznak a kicsikre, úgyhogy én szerintem egy nagyon jó közösségi. Itt speciálisak a dolgok, és azért másabb, mint egy általános tábor. Itt nem az, hogy reggelben jönnek, aztán este hazamennek, és hasonló programokat csinálnak. Nekünk hétfőtől különleges programok vannak. Az azt jelenti, hogy hétfőn a fociéres a helybeli versenyeké a szerep. Keddi napokon általában kirándulunk. Budapesten van egy kirándulásunk, stadionlátogatás és egyebekkel. Most ebben az évben a Kispesti Stadion és az Akadémia célpontunk. Majd amikor hazajönnek a gyerekek, kedden egy strand fogadja őket, strandolás délután. A szerdai nap az szintén otthon kezdődik játékokkal és programokkal. A Vadaspark is belekerült a heti eseménybe. Majd van egy sétánk most, egy kirándulásunk az Apci tengerszemhez. Ez is benne volt a programunkban, és a mai napon egy városligeti kirándulás, ahol azt a gyönyörű sport létesítményt vagy parkot tekintik meg a gyerekek, majd délután szintén egy hazai versenyzés, és pénteken pedig a tábor zárásra versenyekkel készülünk délelőtt, délután pedig szalonnasütés egyéb értékelésekkel.
Kedves hallgatóink, Offel a Zoltánt az FC 60 elnökét hallották. Története legnagyobb sikerét érte el a Studio Futsal Nyíregyháza együttese azzal, hogy ezüstérmet szerzett a futsal bajnokságban. Nagy csatában maradtak alul az Újpesttel szemben, és a lefújás után még kicsit csalódottak voltak a játékosok, hogy nem sikerült megnyerni a bajnokságot, mondta Hepp Tamás csapatvezető.
Nagyon elfáradt mindenki, a játékosok nyilván fizikálisan, az edzőistáb, a vezetőség meg mentálisan, azért főleg amikor láttuk azt, hogy mekkora felelősség hárul ránk, minket is meglepett, hogy milyen szépen épült fel a nézőszámunk, és nem tudunk elég fórumon köszönetet mondani ezért a szurkolóknak, hogy olyan hangulatot varázsoltak itt a két döntő meccsen, illetve még az Újpest meccset tudnám mondani, amíg a rájátszásban az utolsó meccsen is már, hogy az egy olyan fantasztikus hangulat volt, hogy én amikor ezt elkezdtem, ezt az egészet, nekem ez volt egy célom, hogy egyszer a Alanyi jogon legyen a futsal csapat miatt egy teltház az arénába, ez megadatott, úgyhogy ha másért nem, ezért már megérte ezt az egészet elkezdeni.
A Magyar Labdarúgó Szövetség az idény végén a női és a férfi futsal NB egy legjobbjait díjazta. A szövetség a klubok vezetőedzői, valamint a férfi és a női szövetségi kapitány szavazatai alapján a futsal idény legjobb játékosait és edzőit is jutalmazta. A Nyíregyháza játékosa Maneka lett a gólkirály, Alasztics Marcell a legjobb kapus, Lovas Norbert vezetőedző pedig a trénerek között a második helyen végzett a szavazatok alapján. A legjobb játékvezető a nyíregyházi Szilágyi Norbert lett. Hepp Tamás csapatvezető elárulta azt is, hogy már megkezdődött a jövő évi keret kialakítása.
Burkolt ajánlás a válogatott stábja részéről, hogy minél több játékos szeretnének, ha külföldi bajnokságba, erősebb bajnokságba kipróbálná magát. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy Magyarországon belül elég vonzó a Nyíregyháza név. Most már ez a 6 éves munka beérett a gyümölcs annyira, hogyha mi szeretnénk valaki játékost ide csábítani, akkor azért már magyar viszonylatban nincs olyan nehéz dolgunk, viszont azért azt látni kell, hogy nemzetközi viszonylatban más bérek is vannak, és azzal azért nehéz felvenni a versenyt. Meglátjuk, hogy mennyire sikerül együtt tartani a keretet, mi azon leszünk, hogy ez a társaság együtt maradjon.
A futsal NB1-ben a bajnokság augusztus közepén kezdődik majd, addig a felkészülési a főszerep. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztővezetője Kriston Tamás, további jó vételt, kellemes rádiózást kívánok! Egy hajszál választott el csupán a bronzéremtől a Deac futsal csapatát a bajnokságban, ahol a rájátszásban végül is a 4. helyet szerezte meg az együttes. Tihanyi Csaba vezetőedző értékeli a szezont.
Összességében azt gondolom, hogy jó évet zártunk, és ugye a nyerési rátánk is majdnem 60%-os, tehát azt gondolom, hogy ez egy jó év volt, a minimális célt azt teljesítettük. Jók voltak az előrejelzések, hiszen tényleg bárki lehetett ugyanúgy 3., 4. helyezett, mint ahogy a 9., 10., úgyhogy összességében azt gondolom, hogy 80-90%-ba kihoztuk a keretből a legtöbbet. Tavaly egy hasonlóan fiatal csapattal a meccseink nagy részét egy góllal vesztettük. Most idén nagyobb százalékban tudtuk ezeket az egygólos vereségeket pozitív irányba fordítani, és a felsőházban is úgy érzem, hogy sikerült mindenkinek megnehezíteni a dolgát, és nagyon kevés és nagyon rövid hullámvölgyeink voltak, és ez a stabilitás kitartott a végéig. De valószínűleg az ilyen jellegű mérkőzéseknek a hőfoka az, ami egy kicsit még nem volt megugrandó számunkra. Igazából nekem nincsen különös, az, hogy vezettünk 2-1-re, nem gondolom, hogy esélyesei voltunk a párharcnak. Alakult a mi szempontunkból, jobban is, rosszabbul is ez az öt mérkőzés, hiszen mi is kulcsjátékosokat vesztettünk, az ellenfél is kulcsjátékosokat vesztett. Úgy tűnik, hogy ők több ilyen mérkőzést játszottak az elmúlt egy évben, kupadöntőt, bajnoki döntőket, és így nekünk ez most nem jött össze. Ez a nemzetközi torna, hogy el tudtunk utazni Zágrába az EUZÁL egyetemi játékokra, és ott hat nemzetközi mérkőzést tudtunk játszani. Nagyon jó alapja volt az évnek, és az ott szerzett tapasztalatok és játékpercek. Jól indítottuk az évet, sok pontot szereztünk, jól megalapoztuk. Én azt gondolom, hogy januárban az Európa-bajnokság után ugye játszottunk a kupában az Újpesttel és a későbbi bajnokkal, és az utolsó büntetővel kaptunk ki sajnos. Én nekem talán az lehet igaz, hogy nem bajnoki mérkőzés, de kupameccsen talán az volt a legjobb meccsünk. Ott volt az, amikor egyik csapat sem mondhatta azt, hogy tartalékosan, vagy ez most nem olyan fontos mérkőzés, mindenki 100%-ot beleadott, teljes kerettel voltunk mi is, az Újpest is, és ott jött ki az, hogy idegenben is tudtunk x-elni, sőt egy perccel végül még vezettünk is, és utána büntetőkkel kaptunk ki. Ha azzal a kerettel tudtuk volna folytatni, és nem történnek ezek a balszerencsés sérülések, amik a végére sújtottak minket, akkor azt gondolom reális esély lehetett volna a harmadik hely.
Tihanyi Csaba beszélt a következő időszak keretéről is.
Igazából elég hosszú keretünk volt, 15-en voltunk, és most is marad ez a keret, csak jóval több fiatallal. Nem mindenki tudta hozni azt a szintet, amit elvártam tőle. Furcsa hangzik egy ilyen negyedik hely után, de azért több játékossal nem voltam teljes mértékben elégedett, és voltak olyan srácok is, akik inkább a civil életbe próbálnák ki magukat, és munkahelyet változtattak. Úgyhogy emiatt úgy alakult, hogy elég sok játékosunkkal nem tudtunk szerződést hosszabbítani, a külföldiekkel sem. Próbálunk minőségi játékosokat igazolni, és a fiatalokat pedig, mint ahogy azt eddig is próbáltam, és törekedtem rá, hogy sikerüljön beépíteni, azt folytatom, és 2008-as születésű fiúkat fogunk a felnőtt csapathoz felhozni, akik az U19-es válogatottnak tagjai, úgyhogy én bízom benne, hogy tudunk egy jó évet produkálni, sajnos nem tudjuk az erőviszonyokat, elég nagy változások van a finanszírozás tekintetében, így azt sem tudom belőni, hogy mennyire reális a felsőház. Bízunk benne, hogy ha jó munkát végzünk, és kihozzuk magunkból a maxot, akkor azt gondolom, hogy nem lehet irreális a felsőház. Nagyon stabil a hátterünk, tehát azért a Debreceni Egyetem egy nagyon stabil hátteret tud biztosítani, és ez nagy segítség nekünk. Itt azért keleten a 4 NB1-es csapat eléggé egymásra támaszkodik ilyen szempontból, igazolás szempontjából. Viszont van egy hatalmas előnyünk. Mi 3-4 évvel ezelőtt elkezdtünk egy fiatalítást és egy utánpótlás képzést, amit azt gondolom, hogy jelen pillanatban előrébb járunk az ellenfelünknél, és az, amit én 3 évvel ezelőtt terveztem, remélem, hogy előbb-utóbb beválik, és ha nem viszik el tőlünk ezeket a fiatalokat, akkor szép jövő áll előttük itt Debrecenben, természetesen egyetemi háttérrel és sok egyetemistával nekivágunk a következő évnek. Igazából ez a koncepciónk volt 3 évvel ezelőtt is, tehát semmi újdonság nincsen, annyi, hogy nehezebb, tapasztaltabb, jobb játékosokat igazolni máshonnan. Ennyi változott. Jelen pillanatban építjük a csapatot, keressük a megfelelő játékosokat a megfelelő helyre. 4-5 mérkőzést azért szeretnék mindenféleképpen, hiszen egy ekkora változás után muszáj minél több edzőmérkőzést játszani. Szerintem nem lesz gond a csapatokkal, akikkel fogunk játszani. Mindenki szeretne velünk is játszani, mi is szeretnénk mindenkivel, úgyhogy nem lesz gond, és augusztus 17-én pedig kezdődik a bajnokság.
Kedves hallgatóink, Tihanyi Csabát, a Deac futsal csapatának vezetőedzőjét hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. a nyári hőség nem csak kellemetlen, hanem komoly kihívás is. Olyannyira, hogy már önmagában is krízis helyzetnek tekinthető. Ilyenkor az ivóvíz felbecsülhetetlen érték, ezért különösen fontos, hogy mindannyian felelősen bánjunk vele. Gyöngyösön az elmúlt napokban bőven akadtak kihívások a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Szókovács Péter polgármestert hallják.
Pont az azt megelőző héten volt egy gyakorlatunk, egy levezetési tervben azt modelleztük, hogy mi van abban az esetben, hogyha egy nyári vihar után az áramszolgáltatásban probléma lép fel. Ebben az esetben felsővezeték szakadás, illetve trafóházaknak a leépülése, illetve a nem megfelelő működését modelleztük, és hát nem gondoltuk, hogy ilyen gyorsan elkövetkezik az, amikor élőben is azt a fajta láncolatot, kommunikációs tervet, illetve az ehhez kapcsolódó intézkedési tervet életbe kell léptetnünk. Múlt hét előtti hét csütörtökön volt, majd ez az esemény pedig szombaton történt, és ezért tartom nagyon-nagyon fontosnak azt, és nagyon hasznos volt ez az egyeztetés, mert azok, akik ott voltak ezen, tehát a katasztrófavédelemtől kezdve a szolgáltatókán át, a rendőrség munkatársai, a városrendészet, a polgárőrség, a hivatal, a kommunikációért felelős kollégák, megismerhettük egymást, és ez a szakasza már egyből adta azt, hogy amikor a valódi krízis helyzet bekövetkezett, akkor ez nagyon gördülékenyen ment. Az esetől nagyon röviden annyi, hogy először az idősek bentlakásos otthonán belül történt egy csőtörés, azonban ugye a rendszer túl terheltsége miatt ez a külső szolgáltatónál, tehát a vízműnél is megjelent néhány órával később. Ugye a kommunikációs vezetői láncolat kiadta az értesítéseket, az a vízműszolgáltató, és aki a karbantartásért felel a hajnali órákban néhány óra leforgás alatt azonnal megjelent. Ugye a közbiztonsági referenssel intézkedtünk arról, hogy az ivóvíz ellátás, hogy az időseknek, a gyermekeknek ilyenkor a legeslegfontosabb, hisz ilyen hőmérsékletben néhány óra alatt ki lehet száradni. Tehát a kollégák, a vezetők segítségével azonnal ivóvizet juttattunk oda, ugye lajtos kocsi is érkezett a helyszínre, plusz kollégát rendelt be a vezető, ápolókat, takarítókat, hogy segítsék az időseknek a gyors ellátását, és azt gondolom, hogy ez az összehangoltság mutatta azt, hogy így lehet a krízis helyzeteken profi módon túl lenni. Ahogy elhangzott, ez volt az első olyan harmadfokú riasztás az idei nyáron, amiből lesz több. Azt jósolják, hogy akár 6, 8 vagy akár 10 is vár ránk az idei nyáron, tehát fel kell készülnünk arra, hogy sokkal tudatosabban használjuk az ivóvizet, az energetikai olyan eszközöket, amit akár a lakáson belül, úgymond a lakossági felhasználásban mi magunk is egy tudatos felhasználással segíthetjük.
A napokban tartotta a munkaterv szerinti ülését Kazincz Barcika képviselőtestülete. A városatyák több olyan kérdésben is döntöttek, amelyek közvetlenül érintik a helyi lakosságot, a vállalkozásokat és a város működését. A testület egyebek mellett megszüntette a zöld felületvédelmi és település képvédelmi adót.
Az egy megerősítést nyert, hogy a kazincbarcikai zöld értékeknek a megőrzésére vonatkozó törekvésünk azt gondolom, hogy mindenkiünk számára fontos is ebben határozottat képviselünk. Én nagyon sokszor szoktam azt mondani, hogy ugye az egy négyzetméterre jutó zöld felület Kazincbarcikán kimagaslóan nagy, sőt országos viszonylatban egyébként első háromban szoktunk lenni, legutóbb azt hiszem elsők voltunk. Viszont azt is látni kell, hogy a korábbiakban elképzelt szabályozás ugye mindazokat a magánembereket, akik építési jogszabályokat nem tartanak be építkezéseknél, átalakításoknál, nos, ezeket sújtotta volna, hogyha a döntésünk természetesen ebben az irányba megy el, sújtotta volna maga ez a szabályozás. De a lakossági visszajelzések alapján értelemszerű az, hogy az a többlet adminisztrációs feladat, ami a lakosságra terhelődött, az egyértelműen jelezte azt, hogy ezzel a szabályozással valamit kezdenünk kell. Ez az, ami indokolta ezen előterjesztést.
Alig kezdte meg munkáját Gyöngyös új közbiztonsági referense, Mádi Attila Péter, már is komoly kihívásokkal kellett szembenéznie. Arról, hogy milyen feladatok hárulnak a város polgári védelmére, hogyan lehet felkészülni a rendkívüli helyzetekre és mi a teendő krízis helyzetekben, Mádi Attila Pétert hallják.
Valójában azért pár területet megjártam én itt már, ahol pont hasonló munkakörben, csak még nem ennyire kibővítetten és kiterjesztetten történt ez a dolog, mint például akár sportcentrumnak a vezetése, vagy akár az úszodából is ismerhetnek már egy páron, akár a medence mellől, illetve akár a városrendészetnek a táborából is. Az eltöltött éveim alatt itt a városban és a különböző létesítményekben, amikről már szót ejtettem, mind hozzátettek ez a dologhoz, mert nem tudom, én valamilyen fura szerencsés ember vagyok, és mindig kifogom a helyzeteket, és mindig meg kell oldani, bár megjegyzem, hogy nem tudok mindent megoldani, vannak olyan dolgok, amik bonyolultak, de próbálok, amiből lehet a legjobbat kihozni, lehetőségek szerint. Gondolhatunk arra, hogy az idősek otthonánál, amit volt is most nem is olyan nagyon régen eset, biztos, hogy tudnak róla. Egy eléggé gyors reagálás, már csak abból is kiindulva, hogy előző nap előkészítettünk mindent a hivatallal, illetve a hivatalnak a dolgozóival, tehát már csak a vízrendelés, a készlet. Mondjuk a készletnél én inkább fölélődtem a dolgoknak, de úgy leszik, hogy kapásból itt bejött. Ez például pont a létesítményekből hozott tapasztalat miatt volt, hogy inkább legyen egy kis plusz tartalék, mint hogy most utána gondolkozzon az ember, hogy mi lehetett a hiba. Tehát most én úgy gondolom, hogy ha van egy többlet, azt fel lehet használni. Főleg a jelen helyzetben, ami elég erősen kívánja ezt, amiről pont szó is volt, azaz a víz, amit jelen formában palackosan biztosítottunk ugye az idősek otthonának. Egy biztonsági tényező, amit vasárnapig ki is tudtunk még tartani, folyamatosan egyeztettünk a rendészetnek a munkatársaival, hogy a vizek ott fogynak. Próbáltunk arra törekedni, azaz próbáltam arra törekedni, hogy a vízosztások is a megfelelő mederben történjenek, bár mondom, megjegyzem, egy nagyon szélsőséges időjárás van, amire közel nem lehet felkészülni, csak amit említettem, ki lehet hozni belőle nagyjából a legjobbat. Sokan félreértik, ez akár ugyanannak a kérdése, hogyha valaki városrendész, akár a rendőrségnek, akár a polgárőrségnek a dolgozója, akkor ő helyre teszi, megoldja a közbiztonságnak a kérdését. Ez önmagában abszolút nem igaz, sőt, ha a tényeket összevetem, tehát itt a társszerveknek az együttes működése adhatja ki ennek a javulását. Megszüntetés nincs. Ez olyan, mintha én azt mondanám, hogy holnaptól megszűnik a bűnözés a világon. Egy valós tényezőt mondhatok az embereknek? Nem, abszolút nem. Viszont azt el kell fogadniuk az embereknek, és uram, hogy nagyon nehéz. Nekem is annól nagyon nehéz volt, hogy sajnos a világ változik. Ennek vannak melléktermékei. Ezekre a melléktermékekre szintén nehéz készülni, és én nem azt mondom, hogy ezeket el kell fogadni, de fel kell vennünk a világnak ezt az új ritmusát, különben az fel fog emészteni bennünket, és az említett formában maga a polgárvédelmi referens inkább egy preventív, előzékeny, akár itt a viharkárokra gondolok, vagy itt a gyakorlatról is volt szó, amikor a több társszervvel összejöttünk, amit az elődön nagyon pengén összerakott hozzá, és megpróbáltunk kimatekozni egy olyan helyzetet, ami önmagában nagyon szélsőséges, és nagyon bonyolult, és még bonyolultabbá tud válni.
A nyári időszakban sem maradnak felügyelet nélkül a gyöngyösi kisgyermekek. Gyöngyös óvodái ügyeleti rendben biztosítják a szülők számára a megszokott ellátást. A részletekről Molnár Lászlónét, Gyöngyösváros óvodáinak igazgatóját Fekete Gábor kérdezte.
Most már vége a nevelési évnek hivatalosan is. Hogyan indul, meddig lesz, hogy kell igényelni, melyik óvodában, mikor lesz, mit lehet róla tudni bőven?
Hát ez egy korábbi időszakra tehető, tudnélik február 15-ig a szülőket tájékoztatni kell az óvodák nyári zárásáról. Ez az egy szünet, amit engedélyez az oktatási hivatal, tehát gyakorlatilag már február 15-től nyilvánvaló a szülők számára, hogy melyik óvoda mikor lesz zárva. Ez annál is inkább fontos, hogy a szabadságolásokat tudják ütemezni. Ezt a kolléganők szépen felmérik, és akkor látni fogják, hogy melyik óvodába mennyi gyereket igényelnek a szülők elhelyezni. Most jelenleg 4 óvoda van zárva, és 5 óvoda van nyitva. Tehát folyamatosan egész nyáron nyitva vannak az óvodák, és aki nem tudja elhelyezni a gyermekét, azt természetesen szívesen látjuk abban az óvodában, amelyikbe éppen kérte, mert ugye ezt is aláírásukkal igazolják, hogy melyik óvodába és meddig kérik. Van, aki egy hétre kéri, de van, aki végig az 5 hétre kéri a gyerek ellátását. Tehát senki nem marad ellátás nélkül.
És akkor meddig van ez az óvodai ellátás? Tehát hány órakor kezdődik, és meddig tart egy
az
nap?
Az óvodai nyitvatartás teljesen olyan, mint egész nevelési évben. Hiszen az óvodában nevelési év augusztus 31-ig tart. Ez egy nyári időszak, ahol másabb a napi rend, de egyébként reggel az óvodákban 7 órától délután 5 óráig várják a gyerekeket, tehát
és
teljes
akkor
ellátást
itt akkor
biztosítanak.
Természetesen vegyes csoportok vannak, nincs az a konkrét csoportonkénti
voltás,
hanem egyben vannak a gyerekek.
Az óvoda saját gyerekeit is kell, hogy ellássa, plusz jönnek a vendéggyerekek, és ahogyan tudják, úgy rendezik, illetve hát ugye a szabadságolások közben mennek a kollégák részére, és akkor ahogyan beütemezték a tagintézményigazgatók, úgy vannak a beosztások.
Akkor nagyon rugalmasak vagytok mind a 9 szobodában, és hogyan látod, mennyire van erre igény most, hogy a szülők tényleg nyáron is le vannak terhelve, és dolgoznak, nagymamák meg esetleg nem is itt laknak, hanem vidéken.
Hát igen, meg még fiatalok, a nagymamák is esetleg, és még ők is dolgoznak, tehát én azt látom, hogy egyre nagyobb az igény. Egyre több gyerek van, mondják is a kolléganők, hogy az ő óvodájuk, aki eredetileg nyitva van, onnan is sok gyerek jön, de még vendégóvodákból is érkeznek, tehát elég nehéz beosztani a szabadságokat a kollégák részére, mert az 50 nap szabadság van az óvónőnek, a pedasszisztensnek és a dajkának is.
A Sátoraljaújhelyi 7 Színvirág óvodában a tehetséggondozás évek óta kiemelt szerepet kap. Az intézmény akkreditált kiváló tehetségpontként működik. A kínálatban többek között a Csicsergő népi gyermekjátszó, a Szöszmötörő kézműves és a Sakkuckó logikai tehetségműhely is helyet kap. Az egyes tehetségműhelyeket az óvodapedagógusok saját kompetenciáiknak és szakterületüknek megfelelően vezetik. Zelina Dolores intézményvezetőt hallják.
Minden kisgyermekben megtaláltuk azt, amiben egy picivel többet tud. Ez nem azt jelenti, hogy a másik nem lenne, mert minden kisgyermek más és másban egy picit kiemelkedőbb. És már voltak ilyen kezdeményezések még a 2005-ös évtől kezdődően, hogy a gyermekeket is hogyan lehetne külön területekben fejleszteni, külön tehetségterületeken úgymond fejleszteni, és először még csak a foci és a tánc az, ami elindult, és aztán utána szépen 2009-től Nagy Jenőné által kiadott könyvekből és tehetségprogramokon keresztül, tanfolyamokon keresztül, ez így egy egységbe ágyazódott, és kialakult szépen, hogy hogyan is építjük ezt az egészet fel. Kialakult az, hogy mik azok a műhelynaplók, mik azok a műhely foglalkozások, hogyan is válogatunk be egy kisgyermeket egy adott tehetségműhelybe. Szépen megvoltak a szakaszok, ki volt dolgozva, és kezdtünk erre ráhangolódni, és mindenki kezdte benne a fantáziát meglátni, és a kreativitást. És így szépen lassacskán eljutottunk odáig, hogy az 5-6 éves kisgyermekeket be tudtuk úgymond kiemelkedő adottságaik alapján, amit előtte 2 évig az óvónénik figyeltek, be tudtuk őket sorolni egy tehetségműhelybe. Tehetségműhelyt az az óvónéni vezethet, akinek kiemelkedő kompetenciái vannak is az adott területen. Ugye nem mindenki szeret mindent, nem mindenki a legjobb mindenbe, épp ugyanúgy, ahogy a gyerekek, tehát sokfélig vagyunk. Van, aki nagyon jól tud énekelni, és szeret is. Van, aki nagyon jól tud mesélni, és eljátszani a gyermekekkel a mesét. Valakinek ugye táncos múltja van, ő hozzá nyilván a tánc áll a legközelebb. Van, akinek a fia, vagy a férje, vagy éppen ő is a fociba kiemelkedő és tehetséges, és tényleg nagyon szereti. Van, aki kézműveskedés, tehát nem az van, hogy mi osztottuk ki a feladatokat már annó, hogy jó, akkor te leszel a táncos tehetségművei vezető, hanem mindig azok az óvónénik lettek a vezetők, akik szerették is volna, és érdekelte is őket a téma, és úgy vonzott őket, és látták a fantáziát, a kreativitást, amit bele tudnak vinni, mert azt még ki kell emeljem, hogy a tehetségműhelyekben 6, illetve 8 kisgyermek lehet egyszerre, a táncos, illetve a foci, amiben többen, 14-en általában, de itt nem azt csinálják, amit napközben, foglalkozások alatt, hanem itt pluszt kapnak, újat. Fejlődik a motivációjuk, a kreativitásuk, az érdeklődésük az adott témába kapcsolatban.
A múzeumok éjszakája ugyan már mögöttünk van, a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum egyik legizgalmasabb programja azonban jóval túlmutatott egyetlen estén. A sátoraljaújhelyi kávéházak világát bemutató időszaki kiállítás és a hozzá kapcsolódó helytörténeti előadás nem csak a város egykori pezsgő társasági életét idézte fel, hanem felvetette egy a témát feldolgozó átfogó monográfia elkészítésének gondolatát is. Az egykori kávéházi életről Ringer István igazgatót hallják.
64 kocsma és 9 kávéház működött, illetve 100-nál is több olyan italmérőhely, ahol hát ugye az alkoholt fogyasztani vágyók megtalálhatták a számításaikat, mondjuk így, tehát valóban volt egy ilyen virulens szórakozási forma sátora a Újhelyen. Nota benne a kávéházakban is lehetett alkoholos italt kapni, itt Újhelyben egyébként jellemzően tokai volt, ugye az asszú volt a kedvelt borfajta, amit a kávéházakban fogyasztottak. Tehát hogy ezek olyan társasági helyszínek voltak, ahol hát nem mindig a kávé volt a hívó szó, hanem inkább az, hogy az adott egy barátai, ismerősei is összegyűltek, megbeszélték az aktuál politikai helyzetet, magánéleti problémákat, játszottak, szórakoztak, és hát éjfél után általában a cigányprímások is előkerültek, és ezek a kávéházak ugye éjjel folyamatosan nyitva voltak, sőt voltak kifejezetten reggelig nyitva tartó kávéházak is, hát ezek valóban a hát ilyen szórakozó helyei voltak a korabeli sátoraljaújhelynek. Le kell valljam önkritikusan, hogy ez a kis program számomra is elsősorban arra volt jó, hogy rádöbbenjek magam is arra, hogy milyen élénk és színes kávéház élet jellemezte 100 évvel ezelőtti sátoraljaújhelyt, vagy bő 100 évvel ezelőttit, és hát megfogalmazódott bennem az a gondolat, hogy milyen jó lenne egyfajta ilyen kávéházi monográfiát összeállítani azokról a kávésmesterekről, kávéház tulajdonosokról, a kávéházaknak a pontos helyéről, hiszen ezek sokszor ma már nem létező épületekben működtek, sokszor tulajdonos névváltás is volt, tehát ezért érdemes lenne ezt így lexikálisan valakinek összeszedni megint, és hát nagyon sok izgalmas történet, sztori tapad ezekhez a kávéházakhoz, tehát az én kedvencem a központi kávéház azért is, mert ez az egy épület még ma is megvan, illetve nem sok olyan kávéház van, inkább így pontos, aminek megvan, ez megvan, ugye Rákóczi utca sarkán található az egykori központi kávéház épülete, és hát ehhez kapcsolódnak talán a legizgalmasabb és legérdekesebb történetek, de lehetne említeni a klubkávéházat is, ami ma már nincs meg ennek az épülete, illetve az elbontott épület helyén mostani városi bíróság épülete áll, vagy éppen a Széchenyi kávéház, vagy a Pannonia kávéház, de akár a múzeum, mostani múzeum épületben egykoron működött kávéházról is beszélhetünk, tehát nagyon sok izgalmas történet, szép történet kapcsolódik ezekhez, úgyhogy mindenképpen egy olyan téma, amit talán érdemes lenne még itt Újhelyben kutatni. Nagyon szép a nyelvezete ezeknek, a hát valódi vendéglátós nyelvezet, azt kell mondjam, tehát hogy szerintem most ebben semmi hogy mondjam, rossz indulat nincs részemről, de hogy akár ma is sokat tanulhatnánk a marketing terén is, hogy hogyan kell megszólítani a vendéget, nem feltétlenül szó szerint azon a nyelvezeten, tehát az a fajta tulajdonképpeni alázat, az a fajta klasszikus vendéglátói attitűd, ami ezeket a kávésokat, kávéház tulajdonosokat jellemezte, szerintem példaértékű, és hát őket ismerte a város, tehát voltak olyan kávéház tulajdonosok, akiknek a temetésére tulajdonképpen a félváros elment, aki miután le kellett adnia mondjuk a kávéházat, elbúcsúzott a közönségétől újságcikkben, tehát ők valóban olyan emblematikus figurái voltak a városi közéletnek, akik hát ugye központi szerepet töltöttek be a társadalomban, úgyhogy nekik is egy kicsit emléket állítottunk ezzel a előadással.
A nyári időszakban a nyíregyházi állatpark munkatársai is odafigyelnek arra, hogy a park lakói is folyamatosan hidratálva legyenek a nagy melegben. A gondozók minden nap figyelik az állatokat, a hőség idején is biztosítják számukra az optimális környezetet. Friss vízzel, locsolással, árnyékkal és lédús hűsítő takarmánnyal gondoskodnak arról, hogy fenntartsák az állatok megfelelő testhőmérsékletét. A részletekről Révészné Petró Zsuzsannát, az Oktatási és Közönségkapcsolatok osztályának vezetőjét hallják.
A nyíregyházi állatpark hatalmas helyzeti előnyben van, hiszen 35 hektár nagy tölgyerdőben terülünk el, de attól függetlenül 6000 állatunk van, 600 fajunk, tulajdonképpen 600 féle igényel, hiszen egyes fajok természetes élőhelye a trópusok, míg másoké a sarkvidék. Mindenkinek más-mással kedveskedünk ebben az időszakban. Például aki bejön a jégpalotákba, a jégvilág interaktív bemutatóba, láthatja, hogy például 4 méter mély víz és légkondi várja a jeges mackókat, míg a királyi sziklaugró pingvineknek jeges hóval kedves. De nagyon szeretik a makifagyit, például a gyűrűsfarkú makik, és minden napi rutinná válik ilyenkor, hogy az ázsi elefántokat locsoljuk. Alapvetően nem a hűtés a legeslegfontosabb dolog, hanem például a hazánkban őshonos fajok esetében az, hogy még többször megnézzük, hogy van-e tiszta ivóvíz és árnyékot nyújtó fa, de emellett nagyon-nagyon szeretnek dagonyázni például az egyes fajok, hiszen a rájuk rakódó sárréteg nem csak az élősködők ellen nyújt kiváló védelmet, de a napsugarai ellen is.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Koleszer Krisztián és Kriston Tamás készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!